Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 9 óra 13 percen folytatódik a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádión, benne pedig hát Ács Gábor az egyik műsorvezető, ez kétségtelen tény.
Az is, hogy Mihálovics András a másik.
Kérem szépen, kaptam egy verset is.
Na nem mondod.
András gazda hümpölög műsor egész sávján, nem tudván a szeleköt uralni a száján. Három hanggal elássá magát bármikor már, az magyar nyülv ékihűz nem sok küze vonván. Nem is egyéb ű, csak műsoron az fundus, östen segítségét játszó pöttem boribundus.
Hát, nehéz lenne hízelgésnek értelmezni.
Engedje meg, hogy gratuláljak a kedves hallgatónak.
Király.
Mi baja van az én, nem tudom, magyar nyelvi, nem. Néha eszem előrébb jár, mint a szám, ezért szokott ilyen hülyeség dőlni belőlem. De
bizonyos szavakat, mint ahogy
de hát ez
is.
A védjegyem, hát most már lesz se szabad. És különben is, mi az, hogy buribundus?
Én azért elgondolkodnék a helyedben minden.
Én nem gondolkodok el soha, miért pont ezen gondolkodnék el? Na, sokkal fontosabb és sokkal tartalmasabb tartalmat kell most tartalmazni a műsornak.
Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
No kérem, hát kevés amerikai elnök vitézkedett a harcszéren, kevesen tudják, hogy Kennedy például ezek között volt és harcolt a második világháborúban, egy ilyen noszádot vezetett és az élete is veszélybe került, de van egy másik hasonló, hogy mondjam, kemény csávó az amerikai elnökök sorában, ő mindenképp Theodore Roosevelt. Róla fogunk beszélgetni, annak kapcsán, hogy 100 éve hunyt el a neves amerikai elnök. Katona Csaba történész a vonal túlsó végén. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
Szerbusztok, jó reggelt kívánok!
No, hát Teddy Rooseveltet annyira az indiánok nem szeretik, mert arcmását belerobbantották a Szent Hegyükbe, de most tegyük, valamint helyeselt az őslakosok kiirtását is, de ezt most
másokból
tegyük félre.
Másokból sem szerették.
Másokból sem, nocsak.
Hát fogalmazom, hogy nem volt jó véleményen az indiánokról, akkor, de hát ezt nyilván te tudod, hogy kifejezettem azt a fajta amerikai politikát képviseltem, aminek a lényege, hogy az indiánok csak ott vannak. Ezt ugye ma már az Egyesült Államok nem így látja, de hát 3 évvel korábbi dolgokról beszélünk.
Igen, meg egy kicsit ő a, hogy mondjam, az ébredő amerikai imperializmusnak az egyik alakjának tűnik, de majd te kijavítasz, hogy én jól...
Most mondjuk úgy, hogy nem kicsit.
Mert hogy hát hogy Kubába ugye a San Juan hegyet megrohamozta önkéntesekből verbúvált Rough Riders nevű lovas különítményével, és bizonyíthatóan egy ellenséges katonát ártalmatlanított is, és most finoman fogalmaztam az érzékeny lelkek kedvével, de ez majd valamikor élete közepén történik ez az esemény, ne szaladjunk ennyire előre. Mit tudunk Teddy Rooseveltről?
Hát egy nagyon érdekes személyiségről beszélünk, akinek a mondjuk úgy, hogy a tevékenysége, a személyisége már a kortársakat is, ahogy mondani szokták, megosztotta, meg hát természetesen az utókort is, de azt, hogy egy jelentős elnök volt, azon nagyon nehéz vitázni. Most föl lehet is sorolni néhány finomságot, tehát kezdjük mindjárt, hogy a legfiatalabb elnök volt, ugye, amikor megölik az elődjét, tehát ugye egy merénylet következtében került az elnöki szép, ugye McCain elnököt megölték, és így került oda 1901-től volt egyébként elnök, egészen 1909-ig, tehát két ciklusban szolgált elnökként az Amerikai Egyesült Államokat. Aztán például ő volt az első amerikai elnök, aki Magyarországon járt, de nem elnöki minőségben, mert aki elnöki minőségben járt először Magyarországon, az a idősebb George Bush volt 1989-ben. Uh-huh. De hát, ha csak ezt a két dolgot vesszük elő, ez már is két kuriózitás. Nem kell róla tudni. 1858-ban született, október 27-ig New Yorkban. méghozzá egy tehetős kereskedő családban, protestáns kereskedő családban. Két házassága volt, egyébként csak nagyon röviden a magánéletéről is kitérjek. Nagyon érdekes, ha megnézzük a gyermekeinek a nevét, mert szerintem önmagában sokat elmond róla, hogy milyen nevekkel találkozni, mert kicsit, hogyha az ember a csengetett milordot nézi, akkor kerülnek elő ilyen nevek, tehát sorolom a gyermekeket, hogy Alice, tehát az első házasságból született Alice, aztán pedig született Kermit, aztán született Ethel, aztán született Archibald, aztán született Quentin. És ezek azok nem az a tipikus amerikai nevek, hogy ugye Joe, meg Billy, hanem hát egy teljesen más, egy nagyon-nagyon komoly polgári környezetet hoz. Na most, amit eddig a Theodore Rooseveltet illeti, hát azért volt néhány komoly végzettsége, járt a Harvardra, ami azért ritkán szokott rossz ajánló levél lenni, meg járt a Kolumbiára.
Is?
Ez a kettő is, hát, igen.
Két elég jellegzetesen és neves egyetemről van szó, ez két.
Fogalmazunk úgy, hogy igen, valóban. És nagyon hamar bekerült egyébként a politikába, ugye 1858-as születésű, és 1882-84-ben már képviselő New York állam törvényhozásában, méghozzá a republikánus párt színeiben. Majd nem sokkal később, 1897-ben már haditengerészeti miniszter helyettes. És akkor jön a spanyol-amerikai polgárháború, 1898-ban, és itt jön ez a bizonyos Rough Riders, a kemény lovasok. Ő egy általa toborzott lovas ezred volt, amit egyébként, és erre majd kitérek, szoktak hasonlítgatni a magyar huszárokhoz, oda-vissza, és hát Kubában harcol. De úgy szó szerint, tehát hogy te is említetted.
Ráadásul önkéntes, tehát senki nem küldte oda, ez az alakulat, ez teljesen önkéntesekből, grófokból, bárokból és válogatott cigánylegényekből áll, ahogy tartja a mondás, mert voltak benne az india háborúkba edződött veteránoktól kezdve idealista amerikai polgársrácok, mindenki.
Ez az a fajta amerikai patriotizmus nyilvánul itt meg, ami arról szól, hogy úgymond a hazáért mindent. És hát itt aztán egy már érvényesül az, amit az elnökként is következetesen alkalmazott, nevezetesen, hogy az Egyesült Államok aktív külpolitikát folytathat, és főleg Latin-Amerika térségében annyiban az Egyesült Államok érdeke úgy kívánja, akkor kátás nélkül beleavatkozik az ottani eseményekbe. Uh-huh. Mondván, hogy a haza értelme, már persze a saját hazája, az minden előtt áll. És ezt egyébként meg is tette, gondolom, csak a Panama csatorna körüli dolgokra. Úgy az úgymond furkósbot politikát alkalmazta, aminek a lényege az volt, hogy tárgyal halkan, de vigyél magadra a furkósbotot. Tehát ez egy szépen mutatja az ő, mondjuk úgy, hogy hozzáállását, hogy próbáljuk meg először szép szavakkal, de ha nem megy, akkor gond nélkül alkalmazta az erő elvét. Uh-huh. Na most mindenek ellenére egy ilyen militáns elnök ezzel együtt még egy próbálmékedíjat is kapott. Azt pedig azért kapta, mert 1906-ban, amikor a posztmoszi békével lezárul az orosz-japán háború, hát abban azért erős szerepe volt neki. Persze itt is Amerika érdeke diktálta, hogy ebbe úgymond részt vegyen, de hát ettől még járt neki egy Nobel békedíj. Uh-huh. Egyébként pedig ismert vadász volt, meg talán még arról is ismert, hogy a bizonyos Teddy Matkót róla nevezték el, aminek a legendája, hogy egyszerűen Mississippi-nél vadászott, és ahol medvét akart lőni, Afrikában meg több helyen is járt vadászutakon, és állítólag kikötöztek egy medvebocsot egy fához, hogy akkor méltóztassék lelőni. Hát nem tette meg. Mondanám, hogy ez nem fér bele a vadász etikába. Viszont, ami ezután történt, az, hogy egy újságíró ezt megorrontotta, megírta a történetet, ez a történet elkezdett legendává válni, és aztán idővel Amerikában így divat a politikusokat befézve emlegetni, gondoljuk Jimmy Carterre, Bill Clintonra, és így lett Teddy Bear a kismackó. Tehát tulajdonképpen ennek is jön évadója. De ahelyett, hogy én most elszoruljam a komplett életrajzát, pedig hát itt nagyon érdekes dolgok vannak, hiszen 1912-ben még indul az elnök választás, hogy már a progresszív párt színeiben ezt elveszíti. Tehát a Woodrow Wilson kerül a elnöki székbe. Voltak nagyon komoly szabadkönyves kapcsolatai. Én a magyar vonalra szeretném inkább fölhívni a figyelmet, mert hát ha már igaz a figolt legyünk, azok mi is. Van számos érdekes eleme ennek. Például olvasta Mikszál Kálmántól a Szentpéter esernyőjét. Sőt, még van olyan állítás is, hogy a kedvenc regénye volt, ezt én kritikával kezelném, de hogy olvasta, az biztos. Történészként is működött, hát elég komoly ismeretei voltak neki. Apponyi Albert személyesen ismert és jó kapcsolatot ápoltak. Nevezetesen az történt, hogy Apponyi meglátogatta őt az Egyesült Államokban, amikor egyszer ott volt, és ez a kapcsolat aztán hosszú távon megmaradt, és Szent-Louisba találkoztak konkrétan 1904-ben az Interparlamentáris Unió konferenciánál, és meglátogatta őt Louis Tebélyi házába, és ez a kapcsolat gyakorlatilag Roosevelt haláláig fönnállt. Viszont ami nagyon érdekes, hogy említettem, 1910-ben ő volt az első volt amerikai elnök, aki ellátogatott Magyarországra. Apponyinak ebben is elég komoly szerepe volt, egy európai körúton volt, ugye ekkor már nem elnök, 1909-ig volt elnök. Nagyon érdekes, amiket az európai tapasztalatai alapján összeszedett. Különféle emberekkel találkozik, elsősorban ugye, például nem megy el a Vatikánba. A Vatikánba azért nem megy el, mert meg akart látogatni egy metódista templomot is, lévő protestáns, viszont a Vatikán azért nem ment el, mert ő protestáns volt, a metodistákhoz meg azért nem ment el, mert ők meg azt mondták, hogy nem menjen a Vatikánba. Tehát ez a fajta függetlenség, ugye, amit ő képvisel, idézem. Magát valamire becsülő amerikai nem engedheti meg, hogy cselekedetét és mozgását egy pápa vagy király diktálja. Tehát ez egy nagyon érdekes és teljesen más jellegű felfogás, mint amivel Európában találkozni lehetett, de ő megérkezik ide az óvilágba, és elkezd itt úgymond tapasztalatokat gyűjteni, szétnézni. Ferenc Ferdinánd főherceget úgy jellemezte, hogy dühös, reakciós, mind politikai, mind egyházi szempontból. És meg hosszan lehetne sorolni, hogy minden szeret össze. De Bécsben megnézi a huszárokat. És ugye ez a bizonyos Rough Riders után a huszárok különösen érdekesek voltak az ő számára. Nagyon-nagyon lekötötte a figyelmét, tehát mind a huszárok, mind a lovak. És a budapesti hírlap, ami már tudósított természetesen annak ennyi és múgy szerint Bécsből, mit ír. Bécsben legjobban megragadta a figyelmét már az is két magyar dolog volt, a vadászati kiállítás magyar része és a magyar huszárság. Hát ugye, mi más? Megtekintett valóban ott egy huszármustrát, és így nyilatkozott, hogy pompás volt, igazán szeretnék magam is egy ilyen századrénél lovagolni. Azt gondolom, hogy egy...
Na tessék, aki... büszkeségünket dagaszthatja, hogy milyen ugye, jó véleménye volt egy amerikai elnök a magyar huszárokról.
Hát ugye megérkezik Budapestre, meg Magyarországra, attól, hogy megjelent például a Kapasmártonban egy karikatúra, hogy sétál át a Lánchídon, és oda van írva, hogy itt van az oroszlánvadász, és a kő oroszlánok menekülnek két oldalra, hogy mindenes Teddy Roosevelt sétál át a hídon. És hát valószínűleg egy jó érzésű, jó érzékkel rendelkező politikus volt, mert elég jól meg tudta érezni azt, hogy milyen beszédeket kell mondani. Tehát a New York Herald tudósítójának a fülébe sugja, amikor megérkezik Magyarországra, tudván azt, hogy úgy is megjelenik, hogy végre barátok közt vagyok. És akkor fogja magát, és megtartja az első beszédét. És hát mivel kezdi? Azt mondja, hogy igazán büszke vagyok, hogy itt lehetek ebben a történelmi nevezetességű országban. Mindig a legnagyobb mértékben érdeklődtem, mint minden intelligens embernek érdeklődnie kell az önök országának története és fejlődése iránt. Ez zene füleinknek, ugye? Akárhogy dolgozzuk. Na nézzük tovább. Azt mondja, hogy mint olyan embernek, aki az Egyesült Államok nyugati részében a kaubolyok között nőttem fel, különösen érdeklődnöm kell az Árpád alatt bejött lovas nemzet rendkívüli pályája iránt, mely őket a világ egyik legnagyobb történelmi nemzetiségű nemzetévé tette. Van valami merészség, valami szabadság és lelkesség a magyar jellemben, amely mindig imponált nekem. Na hát azt kell mondjam, hogy ez a profi politikus. Ugye?
Hát ehhez képest, hogy ennyire magyar barátnak tűnt, nem nagyon van emlékezete Magyarországon, nem?
Hát mitől lenne, 1910-ben járt itt, aztán pekje van azzal, hogy a második világháborús elnöknek ugyanaz a vezetékneve, mint neki.
Igen.
Aztán meg nyilván kevésbé ismerjük azt, hogy más országokban milyen beszédeket mondott, tehát én élek a Jonopernel, ismételve, hogy profi politikusra lehet, hogy minden országban így érezte. Hogy ott, aki barátai vannak, és büszke rá. Egyébként a magyarországi látogatásáról a Szegeden megjelenő étházban Peterez Zoltán kollégámnak jelen meg egy kiváló tanulmánya, tehát annál részletesebben ezzel senki nem foglalkozott. Valójában igazán részletes magyar életrajza, magyarul megírt életrajza sincs neki, miközben pedig még mindig lehet sorolni az ilyen apróságokat, hogy például New Yorkban, Manhattanben az East House Street-en állt egy Little Hungary nevű étterem, majd egy Max Schwarzman vezető úriember vezetett, és hát 1905-ben ide látogatott Teddy Roosevelt. Tehát egy magyar étteremben, ugye? És itt egy nagyon érdekes találkozásra kerül sor, Valentin napon, február 14-1905-ben, és mi történik? Egyrészt gulyást teszik, mert hát a magyar étteremben mit tegyem, de azt hagyján, itt zenél akkor az Amerikába vetődő Szigó Jancsi, aki azzal a lendülettel eljátszani, hogy Liszt Ferenc második magyar rapszódiáját. Tehát mondhatni a nagy történelmi személyiségek találkozása, de más kérdés, hogy Szegély Rigó Jancsi amerikai pályafutásának ez volt a csúcspontja, és ezt ő nem feltétlenül képzelhet el.
Róla beszéltünk, ha esetleg a hallgatók még érdeklődnek, úgyhogy vegyék elő, Rigó Jancsi életútja is szenzációs. Igen.
De azért még néhány dolgot említsünk meg itt Drágoly úr Roosevelt-ről, amit azt gondolom, talán kevésbé kerül előtérbe az elnökségét tekintve, az agresszív főpolitikája, igen, de rendkívüli szerepe van abban, hogy megnövekedett a természetvédelmi területek száma az Egyesült Államokban.
Tehát nem csak szenvedélyes vadász volt, de a természetvédelemnek az egyik korai képviselője is.
Abszolút mértékig, és nagyon sokat tett azért, hogy ezek a területek lehetőleg érintetlenek maradjanak. Tehát például 1908-ban ő nyilvánította a Grand Canyon nemzeti emlékhelyét, csak hogy egy példát mondjak. Aztán a nevéhez fűződik még az a dolog, és egyébként ez nagyon sajátos dolog, mert ha bekondoljuk ezt, akkor ez a bizonyos kőbevésett fej, ami ő táblázolja, azt tulajdonképpen ellenmond az ő személyiségének. De valószínűleg ezt így nem pártolta volna.
Igen. De hát az utókor nem kérdezi a nagy elődöket, hogy
abszolút
milyen mondtam. Módon kívánnak maguknak emléket állítani. Érdekes egyébként, hogy merénylet is volt ellene a választási kampányban, és hogy kicsit megosztotta a republikánus szavazótábort, és így lett Wilson, a befutó, a demokrata jelölt. Hát meg a Wilson elnök, meg ugye az első világháborút lezáró béke folyamatban ugye egészen emblematikus szerepet játszott.
Így van, és hát ugye nagyon nehéz megítélni, hogy az ő szerepe, mármint Roosevelt, ez mennyire játszott közre abban, hogy Wilson nyert, de állítólag megosztotta a szavazótábort. De a merénylet viszont annál érdekesebb, itt már többször szóba jött, hogy ő azért egy kemény fiú volt. Uh-huh. Na most ez a bizonyos merénylet 1912. október 14-én történt, közvetlen közelről érte egy lövés, miközben beszédet mondott, ám nem ért csontot vagy belső szervet, csak izomsérülést okozott, idézőjelbe csak. De azért mondom ott csak, mert utána még 50 percig beszélt. Tehát nem hagyta abba a beszédet.
Tehát volt egy merénylet, rálőttek, eltalálták, kis túlzással leporolta magát, még beszélt 50 percet, és utána lett kórházba.
Erről van szó. És akkor most adjuk össze azt, hogy mindaz a dolog megtörténik 1912-ben, miközben ő 1858-ban született, tehát akkor nem fiatal ember, hogy finoman fogalmazzak, uh-huh. És ennek ellenére fogja magát, és befejezi, és elmondja, és csak utána vonul a kórházba. Most lehet, hogy ebbe belejátszott a tapasztalata érezvény, a sebb nem súlyos, de ez csak olyan dolog, hogy mihez képes, mert ha az ember rálőnek, gondoljuk bele magába a sokba, meg minden egyébbe, akkor azért kell némi tökösség, hogy folytassam a dolgot, ahogy akarom. És jellemző az ő, mondjuk úgy, hogy az élet elejére, hogy 1913-14-ben fogja magát, és elmegy az Amazonas medencéjébe egy expedícióra. Tehát ugye a halál előtt pár évvel vagyunk, egy folyót elneveznek a tiszteletére Rio Rooseveltnek, és itt viszont sikerül úgy megbetegednie, hogy az aztán már élete végéig a hátralévő pár évbe elkíséri őt. És azt gondolom, hogy nagyon színes személyiségről beszéltünk, aki, ahogy említettem, hát a kortársak is megosztó véleménnyel voltak róla utókor is. Mark Twain, akit azért szeretünk, ugye Huckleberry Finn, Tom Sawyer és egyebek mellett, azt mondta, hogy Roosevelt Amerika történelmének nagyjából a legmegdöbbentőbb eseménye, igazi földrengés a legnagyobb szabású a történelemben, a legszörnyűbb csapás, mely a polgárháború éppen érte hazánkat. Tehát ugye, ez nem egy nagy pozitív lévő, de Twain folytatta. A nemzet nagy tömegei mégis szeretik, fanatikusan ragaszkodnak hozzá, sőt tárányozzák. Akkor hozzá lehetne sorolni az ilyen
véleményeket. Igen, hát Twainnel szerintem fel is tettük a pontra az itt, úgyhogy megint meg kell köszönjük, megint nagyon érdekes és informatív volt. Nagyon sok mindent, bár sokat olvastam Teddy Rooseveltről, de nem tudtam én sem róla, úgyhogy nagyon köszönjük Csaba, megint nagyot alkottál.
Nem én, hanem Teddy Roosevelt.
Ja, igen.
Élő a életvillan mögött, hogy arra a reggelig lehet
beszélni. Könnyű beszélni, igen.
Igazságtalan vele a sors valóban, hogy a névezőség miatt is háttérbe szorult a figurája, hát most talán 100 évvel töltik vele a halál után visszahoztak őt a köztudatba.
Meg ők rokonok, csak a család másik ága, ugye?
Így van, így van.
Oké.
Az Egyesült Államoknál.
Igen. Nagyon szépen köszönjük. Szép napot, jó munkát.
Nagyon kívánok.
Szia.
Katona Csaba történész elevenítette fel a 100 éve elhunyt Teddy Roosevelt alakját. Most a zene után tőzsdenyitás következik, a rövid hírek után pedig Dudás Viktor filmszakértő nem western filmekről fog beszélni, bár adná magát Teddy Roosevelt után, hanem a Golden Globe díjkiosztó furcsaságairól és meglepetéseiről.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.
Heart with a little tattoo. Dig-a-dig-a-doo. You love me and I love you. When you love it is natural too. Dig-a-dig-a-doo. Oh.
you when you love it is natural too. Love, it is natural too. With a little tattoo. You love me and I love you. When you love, it is natural too.
Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
És az egyik legrégebbi motoros kedves ismerősünk, Búró Szilárd, pénzügyi innovációs vezető a vonalban. Jó reggel, szia!
Jó reggelt, sziasztok!
Hát szevasz, ezer éve! Boldog új évet!
Boldog új évet!
Mert te nem voltál a múlt héten ezek szerint.
Én nem voltam a múlt héten, de nagyon örülök, hogy újra itt, Szilárd.
Ugye, ugye?
Én is annyira örülök.
Hallom is!
Na! Mi újság a
tőzsdén? Na, egy verbális tűzijátékot a magyar tőzsdéről, ha a rittyentenél megköszönnél.
Hát azt hiszem, hogy a tűzijáték az most még elmarad, ugyanis inkább ilyen iránykereséssel nyitottuk a mai napot. Épp most ebben a pillanatban pont a tegnapi záróáron van a Bux Index is, tehát gyakorlatilag mintha semmi se történt volna, annak ellenére, hogy itt ugye Amerika végül pluszba zárt, és jelenleg a DAX is inkább pluszos, a magyar tőzsde még nem tudja, hogy merre menjünk ma. Ebből azért a blue chipeket, ha nézem, akkor vegyes a kép, tehát az M-Telekom egy kis pluszban van, a MOL ezt folytatta a tegnapi lendületét, és még egy kis pluszban van, ugyanakkor az OTP az mínuszban nyitott, most épp 11.690, úgy tűnik, hogy egyelőre megrémült az új csúcs döntés lehetőségétől az OTP, úgyhogy még várni kell. A forgalom tekintetében nem tűnik annyira rossznak a nap, másfél milliárd az eddigi forgalom, ez azért így fél tízkor még nem mondható rossznak, de mondom, az irány tekintetében még nem egyértelmű, hogy merre fogunk menni. Én azért azt gondolom, hogy ha itt marad a tegnapi hangulat, illetve ugye a bizakodás, hogy most ez az amerikai-kínai újabb megbeszélés valami pozitívumot hozhat, akkor azért azt gondolom, hogy előbb-utóbb a magyar tőzsde is fölfelé fogja megtalálni az irányát.
Oké. Ez azt jelenti, hogy most az év első egy-két hete szerinted akkor pozitív lehet, mert elég sok károgást hallottunk, és elég sok negatív véleményt az idei év, hát egész évvel, vagy legalábbis az első felével kapcsolatban sok kockázat kapcsán. Ehhez képest most tényleg jól belehúzott az elmúlt két napban az egész világ, úgyhogy ezek szerinted kitarthat még picit?
Hát azt gondolom, hogy kitarthat még picit, de én azért nem tartozom a nagyon optimisták közé, megmondom őszintén. Tehát én is azt látom, hogy rengeteg az olyan kockázati tényező, amire azért, ahogy említetted, hogy régi motoros vagyok, még az én 20 éves pályafutásom alatt sem sokszor emlékszem vissza, hogy ennyire
az év elején ennyire sok mindenre kellene figyelni, ami kockázatot jelent, és ami igazából bizonytalanság még most is, tehát mind a Fed, mind a Brexit, mind az LKB egyelőre nagy találgatások, hogy ebből mi sülhet.
És akkor Trump kereskedelmi háborújáról még nem is beszélt.
Így van, azt még nem is említettük, tehát azt gondolom, hogy ebből bármelyik hozhat egy olyan negatív nyomást a piacokra, ami ha lehet, hogy csak átmenetileg is, de azért visszaidézni majd ezt a decemberi néhány napot, amikor sok embernek összeszorult a gyomra, hogy jaj, most mi lesz.
Uh-huh. Egyébként nem tudom, mert nem emlékszem rá, hogy a forgalomról beszélte, hogy az olyan...
Igen.
Beszéltél, igen. Akkor elevenítsük fel újra, jó reggelt kívánok magamnak is. Szóval a devizapiacról viszont nem, abban biztosan.
Így van, a kedvencemről a devizapiacról még nem tettem említést. Ott igazából, ha a mai napot nézem, viszonylag csöndes kezdés van, a dollár egy picit erősödött az euróval szemben, itt azt gondolom, hogy egyértelműen kulcs lesz ez az 1.15-ös lélektani és technikai határ is, amit legutóbb nem sikerült átvinni, és ameddig ez nem lesz érintve, vagy nem sikerül az eurónak e fölé emelkedni, akkor azt gondolom, hogy azért a dollár maradhat a domináns, meg amúgy is úgy gondolom azért, hogy ez a kamatelőny, ami a dollárban jelenleg még megvan, és hiába most a következő kamatemelésekben már elbizonytalanodott a piac, de azért most is ez jelenlegi kamatkörnyezetben azért egy jelentős előny, amit a dollár élvez az euróval szemben, tehát a régi dollár bulkabátomat leporoltam és visszavettem.
Na erre céloztam a verbális tűzijáték kapcsán.
Én azért az idei évre hiszek abba, hogy a dollár erősödés lesz alapvetően az irány. Ami a forintot illeti, ott is ma még egyelőre csendes a nap, 3.21.50 az euróval szemben, 2.81 a dollárral szemben. Itt igazából azt gondolom, hogy még benne lehet egy pici erősödés, de azért a 3.20 az jelenleg nagyon erős technikai színnek tűnik, úgyhogy annak az áttöréséhez, vagy annál erősebb forinthoz azért valami nagyobb eseménynek kellene történnie.
Oké, nagyon szépen köszönjük, szép napot, jó munkát, Szilárd!
Nagyon szívesen, sziasztok!
Szia! Búró Szilárd, pénzügyi innovációs vezető adott be bennünket, tehát a tőzsdenyítás rejtelmeibe, illetve beszélgettünk kicsit a következő hetek várható folyamatairól, illetve a devizapiacok helyzetéről is.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzy az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Magyarország sokkal nagyobb, mint gondolná. Minden vasárnap este 7 órától szélesre tárjuk Magyarország kapuit a Jazzy Hungarikumban. Bokros László bevezeti önöket a magyar zene világába, kulisszatitkokat oszt meg, mindezt fűszerezve egy kötetlen beszélgetéssel, amelyben megszólalnak a hazai zenész és művész élet kiválóságai. Jazzy Hungarikum. Barangoljanak velünk Magyarországon. Hazai értékekre hallgatunk, stílusosan és szenvedélyesen. Rövid hírek a 90.9 Jazzy-n.
10 éves csúcsra ért tavaly a lakosság hitelfelvételi kedve. Az MNB adatai szerint az első 11 hónapban a háztartások csak nem 420 milliárd forinttal vettek fel több hitelt annál, mint amennyit törlesztettek. Ennek köszönhetően november végére a hitelállományuk megközelítette a 6150 milliárd forintot. Ez 3,5 éves rekordnak számít. A lakáshitelt és személyi hitelt igénylők többsége hosszú kamatperiódust választott. Lefagyhatnak a vízórák a nagy mínuszokban, ezért a fővárosi vízművek azt kéri, hogy aki még nem tette meg, minél előbb nézze meg, hogy a fagy nem tette kárt a vízórában vagy a kerti csapban, és helyezze biztonságba azokat. Emlékeztettek rá, hogy a vízmérők és a belső hálózat védelme az ingatlan tulajdonos felelőssége, ezért ha valami szétfagy, a javítás mellett az elfolyt vizet is ki kell fizetniük. Családbarát újdonsággal bővül a Liget Budapest projekt, közölte a Városliget ZRT vezérigazgatója. Györgyevics Benedek elmondta, a budapestiek kora ősszel vehetik birtokba Európa legjobb nagy játszóterét. Hozzátette, a fejlesztés integrált és korosztályokra bontott különleges játszóelemekkel épül majd meg. Nagy sikert aratott a Filmarchívum karácsonyi akciója. Több mint 400 ezeren voltak kíváncsiak a régi magyar filmekre az ünnepek alatt. 100 alkotás volt elérhető a szervezet videó megosztó csatornáján. A legnépszerűbbek a játékfilmek voltak, csak nem 10 000-es lejátszással. Például a Sose halunk meg, vagy a Pogány Madonna, de nagy érdeklődés kísérte a felújított rajzfilmeket is. Szigorítja a brit kormány a drónok használatát. A tervezet szerint novembertől regisztrálniuk kell magukat a 250 gramnál nagyobb súlyú drónnal rendelkezőknek, de kibővítik a repülőterek környékén jelenleg is érvényes drón tilalmi zónákat. Az intézkedéseket a karácsony előtt Gatwick térségében észlelt drón berepülések tették szükségessé, amelyek miatt másfél napig zárva kellett tartani a Londontól délre fekvő légi kikötőt. Jelenleg az ország nagy részén erősen felhős vagy borult az ég, és egyre több helyen várható havazás. A Dunántúlon, majd a Duna-Tisza közének nyugati tájain havas eső, eső, néhol átmeneti ónos eső is lehet. A hőmérséklet napközben plusz 3 és mínusz 6 Celsius fok között alakul. Nyugaton várható ennél enyhébb idő. A hírszerkesztőt, Schmidt-Andit hallották, friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a 13. kerületben a Béke utcában a Tahi utcánál. A 12M és a 14M villamos helyett pótlóbusz közlekedik a Frangepán utca és az Angyalföld kocsiszín között. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Dajka Gábor utcától, a Hűvösvölgyi úton és a Budakeszi úton is befelé, valamint a Szélkámán tér felé vezető utakon. Arra szól a kocsisor a Lánchídon Budára, az Erzsébet hídon Pestre. Bezerták a Bécsi úton kifelé a Kisszeli utcánál a külső sávot csatornajavítás miatt. Hongrász Dániel, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Wow, 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 wow. Bang, 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 feel the killer lead. Whiz on past, miss my head. Left turn, watch the crimson flow. Brother man on the floor. Ching, 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 let the dollars go. Cause life ain't messing around no more. Stone cold, when they lock me out in the black of night, I heard them shouting. Yeah, in the black of night. I dread no one but me to be a witness to this tragedy. Brother man with open eyes, single tear that he cries, smiles at me and stands up tall in the black of night. I heard him shouting, murder, yay, black of night. I heard him shouting, murder, yay, whoa, whoa, whoa. Whoa, 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 whoa. Run, 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 brother said to me, before the son of Samadhi finds you here in this place, pay look now on his face. But before I could go, the villains, they return for more. The clock did stop, dead on four, in the back of night, heard him shouting, shouting. Tick, tick, tock, that was it. A lone hand rose from the pit. A gentle face with saddened eyes took the villains by surprise. Soul for a soul, Samadhi, he said, in the black of night, who dat shouting? Murder.
in the black of night. Murder. Well, in the black of night.
A kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló rovata következik.
No, hát... Megemlítettük tegnap, de nem bontottuk ki, hogy Golden Globe díjkiosztó volt nem régen, nem tudom pontosan, majd elmondja Viktor, hogy mi, mikor, mert hogy a Kultmogó rovatunkban filmszakértőnk, Dudás Viktor van a vonal túlsó végén. Szervusz, jó reggelt! No, hát hogy az itt ülő Ács Gábornak is kedvezzünk, aki nem a filmek nagy barátja annyira, mint én.
Micsoda! Na jó, most
sorolj fel az elmúlt időszakból 5 western filmet.
Nem vagyok a western filmek nagy barátja, akkor tegyük így, de most ezt már műsor után játszunk, igen, le, mert jó, már lehet, volt lehet. Hallgató, akinek az eddigi veszekedéseink.
Na, szóval, van. Hogy Golden Globe díjkiosztó volt, és hogy úgy kedvezném Ács kollégának, hogy meglepődősen Fapadosra sikeredett, nem?
Hát egyet kell értsek ezzel a kijelentéssel, tehát annyira Fapados volt ez a Golden Globe, hogy szerintem Ács kollega simán repülhetett volna vele, de tényleg.
Egyrészt
ugye nagyon korára hozták elő a díját, tehát gyakorlatilag az, hogy ennyire az év elején, rögtön a szilveszter utáni első hétvégén Golden Globe díját adó van, erre még gyakorlatilag nem volt példa a Golden Globe 76 éves történetében. Volt már többször, hogy januárban volt a díját adó, de hogy ennyire korán ez még soha nem volt.
És ugye ennek mi az értelme vajon? Vagy miért?
Próbálnak ugye, tehát a Golden Globe-ban mindig rásütötték azt, hogy az Oscar-nak az előszobája. Ez volt az egyik, amit szerettek volna, vagy szeretnének a jövővel minél inkább elkerülni. A másik meg azt ugye most már 96 óta az NBC közvetíti folyamatosan a Golden Globe-ot, most újra szerződtek 9 évre, és azt gondolta az NBC, hogy most ugye minek utána most vasárnap Eagles, Bears, amerikai futball rájátszás volt, hogy a rájátszást követően adásba küldik a Golden Globe-ot, és akkor ez a nézettséget némileg fönn tudja tartani. Na most hát a tavalyi közel 20%-os visszaeséshez képest, nézőszám visszaeséshez képest most mindössze csak 5% nézettségvesztést tudott tavalyhoz képest elkönyvelni a díját adó, ami tulajdonképpen még akár sikernek is mondható, de azért az amerikai piacon egy alig 20 milliós nézettség azért az sajnos eléggé lehangoló. Uh-huh. Ráadásul úgy, hogy tényleg ugye most két új műsorvezető volt, Sandra Oh és Andy Samberg személyével, akik hát szerintem mindenek voltak, csak nem viccesek. Egyébként ezt a közönség is kifejezésre jutotta, mert egy ilyen gyenge közepes értékelést kaptak.
De itt viccesnek kell lenni? Tehát mert már nem először kerül elő a műsorvezetők személye, akár az Oscar, akár a Golden Globe kapcsán Amerikában, hogy itt elvárás, hogy itt most mindenki egy ilyen hangulatfelelősként az egekbe lökje a nézők kedélyét, és ennek már csak a megkoronázása legyen a díjkiosztó?
Lúzerek nem férjenek be a millás reggelébe.
Kedves András, pont így, ahogy mondod. Tehát, hogy most, mert abban nem sok izgalmas van, hogy és a Golden Globe-ot kapja, aha. Tehát abban nem sok minden. Tehát sajnos Robbie Williams már nem fog tudni följönni a színpadra, díjat átadni az ő maga utánozhatatlan módján, és mondjuk Ben Stiller-től se lehet elválni, hogy minden alkalommal például beöltözzön Avatarnak, és a farkával bohóckodjon, stb. Tehát azért voltak felemelő pillanatai akár a Golden Globe-nak is, meg az Oscar-nak is. Na most Andy Samberg és Sandra Oh duója minden volt, csak vicces, nem? Az est talán legemlékezetesebb pillanata, vagy nem talán, hanem az est legemlékezetesebb pillanata, ami volt, amikor Jeff Bridges átvette az életmű díjat, és ezt aztán tényleg feel good üzemmódban mondta el a maga kis 8 percét, ami tényleg abszolút standing ovation, de méltó volt. de sok egyebet nem lehet elmondani a diátadóról. Néhány meglepetés, néhány csalódás természetesen volt, de hát pont a savaborsa az lett volna. Emlékszünk ugye Ricky Gervais monológiaira például, vagy akár korábban Gina Fey és Amy Poehler beszédeire, amik azért tényleg sokkal viccesebbek voltak.
Oké, na most beszéljünk akkor a filmekről, mert hát azért átjött a Golden Globe tudósításokból, hogy többen meglepődtek azon, hogy kik nyertek. Ugye az Indexnek a mozi rovata még sátáni inspirációt is emleget a Golden Globe gála kapcsán, tehát azért történés volt.
Hát a sátáni inspiráció az gyakorlatilag onnan származik, hogy Christian Bale, ugye a legjobb színész musical vígjáték kategóriában a Vice című filmben nyújtott alakításáért ugye köszönetet mondott magának a sátánnak, hogy ezt az alakítást ilyen formán tudta vászonra vinni, mert ez gyakorlatilag ennek szólt a sátáni jelző, de ettől függetlenül azért magában már a jelölésekben is lehet azt mondani, hogy volt némi meglepetés, mert hát azért eléggé nehéz kőkemény filmrajongóként úgy ránézni a legjobb dráma kategóriára, hogy a Bohém Rhapsody, a Csillag szeretik a Fekete Párduc, meg mondjuk a Csuklyások Black Lesson van ebben a kategóriában, még a legjobb film musical vígjáték kategóriában mondjuk a Vice, a Zöld Könyv és mondjuk még a Mary Poppins. Tehát, hogy már itt a jelöléseknél szerintem eldőlt a sorsa annak, hogy az idésre lehet nagyon-nagyon komolyan venni a Golden Globe-ot.
Hát akkor nem az Oscar előszobája, gyanítom.
Hát eleve nem, mert ugye
az Oscar... Ezzel próbálnak leszámolni, ezt mondtad, igen.
Igen, meg hát ugye alapvetően ugye itt 93 külföldről Hollywoodba delegált újságírónak a véleménye tükröződik, míg az Oscar díjon ugye filmkészítők, színészek, rendezők, forgatókönyvírók, mert egy sokkal szélesebb társaság, ugye most már közelít a 8000 főhöz az akadémiai tagoknak a száma, tehát egy sokkal sokszínűbb filmkészítőkből álló díj, míg mondjuk azért itt a Golden Globe-on ugye most 93-an vannak, gyakorlatilag, hogyha mondjuk 21 filmről azt gondolják, hogy akkor azért azzal már többé-kevésbé akár el is lehet dönteni egy Golden Globe-nak a sorsát.
Aha, igazi média hangulatkeltőként ad kérdezem meg a szokásos kérdés, mi lepett meg a legeslegjobban? Mert a Queen film talán annyira nem, mert én bár nem láttam, de elolvastam róla mindent, ami megjelent a magyar és a külföldi sajtóban, és nagyon hózsanázzák a főszereplőnek a játékát. Például ennek alapján, hogy ő díjat kapott, az talán nem meglepő, nem?
Hát az egyáltalán nem lepő. Engem mondjuk már visszatérve még a jelölésekre egy mondat elég, engem eleve az lepett meg, ugye azt követően, hogy tavaly például Oprah Winfrey milyen csodálatos beszédet mondott a sokszínűségről, meg a feminizmusról pont a Golden Globe színpadán. Ehhez képest például az idén például a rendezők között egyáltalán nem volt női jelölt, pedig hát azért a Pusztító című filmben a Nicole Kidman élete alakítását rendező Karin Kusama szerintem simán befért volna az ötösbe. Hát de például a legjobb színésznő dráma kategóriában Glenn Close díja szerintem mindenféleképpen a meglepetés kategória, míg mondjuk a férfiaknál Rami Malek alakítása egyáltalán nem meglepő. A legjobb színész musical vígjáték, hát most vígjáték, tehát mondjuk azért a Vice című filmen azért szerintem azért nevetni, és mondjuk a Betét dalukra sem nagyon lehet emlékezni, de Christian Bale alakítása szintén azt gondolom, hogy abszolút megérdemelte az Oscar díjat.
Golden Globe-ot. De már megelőlegeztük neki, igen.
De én már megelőlegeztem neki az Oscar-t is ebben. Hát a legjobb színészi musical vígjáték kategóriában, hogy Olivia Colman, ez már a második díja volt a kedvenc színűségben nyújtott alakításán, és hát a legjobb férfi mellékszereplő, mondjuk ugye Mahershala Ali díja is, azt gondolom, hogy tulajdonképpen a kevésbé meglepetésnek számító kategória volt. Ami engem még meglepett, a legjobb rendező kategóriában Alfonso Cuarónnak a díja, aki ugye már a 2011 után, a gravitáció után ezt a második díjat vehette át. Én azért azt gondolom, hogy Spike Lee a Csuklyások a Black Lives Matter, amik a filmek kategóriájában is több jelöléssel pályázott, vagy akár Adam McKay, aki a Vice-t, vagy Peter Farrelly, aki a Zöld könyvet rendezte, ő is megérdemelhette volna nyugodtan a Golden Globe-ot, mint ahogy egyébként sokan a közönségből pont Bradley Coopert, a Csillag születik rendezésért tartották volna érdemesnek erre a díjra, tehát lehet azt mondani, hogy Alfonso Cuarón, hogy két díja tért haza a Róma című filmmel, ugye, mert ő lett a legjobb külföldi film is, azért is szintén a meglepetés kategóriába tartozik.
Oké, nagyon szépen köszönjük, tartalmas volt, és akkor további munkasikereket kívánnánk.
Köszönöm, viszont kívánom nektek is.
Szervusz!
Szervusztok!
A Golden Globe tanulságait vontuk le Dudás Viktor filmszakértővel.
Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
Ennyi fért bele ma a millás reggeli feliratú nylon szatyorba. Holnap reggel azonban 6.45-kor megint megpróbáljuk betölteni tartalommal ezt a képzeletbeli kis bevásárló eszköz, de akkor Ács kollega, illetve Kántor kollega lesznek itt a ceremónia mesterek, ha jól dereng.
Nekem Gede kollega rémlik.
Gede kollega rémlik. Hát akkor legyen Jolly Jokerként meglepetés akkor, hogy ki lesz. De Ács kollega örök és elpusztíthatatlan és állandó. Úgyhogy addig meg hát podcasteket tudunk majd nektek átnyújtani, már elkezdtem azok feldolgozásával foglalkozni, úgyhogy nem sokára a Facebook oldalunkon meg a millásreggeli.hu honlapon ezek a podcastek meg fognak jelenni. Visszahallgathatjátok azt a beszélgetést, amelyik a legjobban tetszett, vagy amelyik a legjobban vitatott számotokra. Na, akkor most jön Schmidt Andi a hírekkel, utána pedig mindenkinek tartalmas eredményekben gazdag, boldog, szép napot kívánunk. Sziasztok!
Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.